hogy ez valami kedves testvérek, mindenekhez azt szeretném mondani, hogy én üdvözlök, hogy eljöhettem, és megoszthatom egy néhány gondolatomat önökkel. Az előadás címének nem pontosan ugyanazt tartom, amit Péter Atya megfogalmazott itt az előtt, a hit helyett én a vallás szót tettem oda. És hogy miért, az később ki fog derülni, úgyhogy figyeljenek majd erre. Indulásképpen elmondanám azt, hogy mottóként Albert Einsteinnek egy mondását választottam. Albert Einstein egyszer a következőt mondta. A legfelfoghatatlanabb dolog a világegyetemben az, hogy emberi észre felfogható. Ugyanakkor hozzátette, hogy a priori egy kaotikus világot kellene várnunk, amiért az ember nem képes felfogni. Most, hogy ezt a saját gondolataimmal megmagyaráztam, ugyancsak két mondást szeretnék idézni, mondást, két gondolatot, ezek az én megfogalmazásaim, én mondom, hogy ez másnak is eszébe jutott. Az első, az emberi elme talán legnagyobb alkotása a matematika, amelynek segítségével minden természeti jelenséget le tudunk írni. Akik matematikával foglalkoztak, az a gondolom, hogy érzik ennek a mondatnak a mélységét. A másik, Isten az ember saját képére és hasonlatosságára teremtette. Ezt sok helyen olvassuk, és tudjuk mondani. Amit még hozzá szeretnék tenni, e két kijelentés az én olvasatomban szoros kapcsolatban egymással. Az első, véleményem szerint a második következménye. Ez volt a bevezetés, és az előadásban egy mondandómat 9 gondolatcsoportra osztottam. Egymás után erről a 9 gondolatról szeretnék beszélni, amelyek néha szoros kapcsolatban állnak egymással, néha lazában. Első. Gondolom, ezt a szobrot ismerik, ez Robin gondolkodója. Az ember gondolkodó lény. Talán az egyetlen, aki gondol a halál utáni életére, és eltemeti halottait. Ez a gondolkodó lény pedig ezeket a gondolatokat az agyában fogalmazza meg. Én azt hiszem, hogy az emberi agy az evolúció csúcsa, általában az agy evolúciójának csúcsa az emberi agy, és az emberi agy az emberi evolúció csúcsa. Az evolúció szót itt tudatosan fogalmaztam meg, erre ugyancsak később még szeretnék visszatérni. Az az ember, aki itt van, az Galilei, mint ahogy oda is írtam, az ő agyából sok minden pattant ki. Ez az agyból kipattanó ötlet egy fontos dolog, mert még erre is vissza szeretnék térni. De az ember nem csak gondolkodik, hanem gondolkodás közben szereti a rendet. Itt két ábrát hoztam össze, az egyik egy épület rész, látszik a gyönyörű szimmetriája. A másik az egy nagyon érdekes matematikai kreálmány, úgy hívják, hogy fraktál. A fraktáloknak az az érdekes tulajdonságuk van, hogyha kisebb részekre bontjuk, a kisebb rész az hasonlít a nagyobbra. De hát ebből látszik azt, hogy szép. És rendet mutat, pedig a rendetlenségből jön elő. De az ember kreatív is. Sokféleképpen definiálták a kreativitást. Én most ebben nem szeretnék belemenni. Gondolom, hogy ha egyszerűen megfogalmazom, hogy az ember a egyedüli kreatív lény, vagy talán egy kicsit túl nagy általánosítás, a legfejlettebb kreatív lény ezen a földön. És ezzel kapcsolatban egy érdekes dolgot szeretnék elmondani, ami gondolom, hogy mindenkit meg fog döbbenteni. Engem nagyon megdöbbentett, amikor ezt megtanultam. Ez a festmény egy Pollock nevű amerikai festőnek a műve, az amerikai New York-i Modern Művészetek Múzeumában van kiállítva, és az a címe, hogy Mandelbrot egyes számú kép. El kell mondani, hogy hogyan készült ez a kép. Pollock úr egy vásznat vetett a földre, kezébe vett festékes dobozokat, különböző színű festékekkel teli festékes dobozokat, amelynek az aljára egy lyukat szúr, mindegyiknek az aljára, és ezzel sétált a vászon fölött. Ez a kép keletkezett. Ő ezt akkor festette, amikor még senki sem tudta, hogy mi az a fraktál, ezt ennél később találták meg, találta meg egy Mandelbrot-szerű matematikus. Később ezt a festményt analizálták, és kiderült, hogy fraktál tulajdonságokat mutat. Gondolják el, hogy ez most emberi zsenialitás, kreativitás vagy véletlen. Azt hiszem, azt feltételezni, hogy ez véletlen, az elég nagy könnyelműség lenne. Ezt sem véletlenül mondtam el. Következő képet kérném szépen, és akkor most a második gondolat. Visszatérnénk egy kis idővel a történelemben. Ezt gondolom, hogy ismerik, ez Bruegelnek a híres Bábel-torony szobra. Ezt illusztrációként tettem természetesen ide, és azt a gondolatot szeretném megosztani önökkel, hogy véleményem szerint, amikor ott összezavarodtak a nyelvek, akkor nem csak a nyelvek zavarodtak össze, hanem a gondolkodás is. És ezt azzal erősíteném meg, hogy elmondanám azt a tapasztalatomat, ami Tellerevével való beszélgetésemhez kötődik. Arról beszéltünk, hogy mi lehet az oka annak, hogy olyan sok kiváló tudós adott ez a kis nép a világnak. És arra a következtetésre jutottunk, hogy ez egy nagyon bonyolult dolog, semmiképpen sem genetikai, de két dologban egyetértettünk. Az egyik, ennek az országnak olyan viharos volt a történelme, hogy a családok hozzászoktak ahhoz, hogy mindent el lehet tőlük lopni venni, kivéve azt, ami a fejükben van. Ezért egy átlagos magyar család talán, remélem, hogy ez még mindig igaz, többet fordított a gyerekeinek a képzésére, oktatására, mint másik. De van egy másik, és oka, mert ugyancsak szellelevével egyetértettünk, és ez kapcsolódik ehhez a képhez, ez pedig a nyelv. A magyar egy rendkívül nehéz, de rendkívül logikus nyelv, és ezt külföldiek mondták, akik megtanultak magyarul, hát ez nem az én véleményem, csak, hát most már meggyőztek erről. De azt én is tapasztaltam, hogy életem során volt szerencsém japánoktól amerikaiakig, dél-afrikaiaktól norvégekig, svédekig, különböző nemzetbeli kutatókkal együtt dolgozni, és mindig azt tapasztaltam, hogy egy probléma felvetődött, akkor valahogy az én probléma megoldásos megközelítése más volt, mint a többieké. Egyértelműen azért, mert én magyarul gondolkodtam, egyébként hadd mondjam el, hogy érdekességképpen Tellered ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy hát ugye én nagyon régen mentem már Magyarországból, Németországban jártam egyetemre, ott vágta le a villamos a lábamat, utána kimentem Amerikába, amikor Hitler uralomnak került, és azóta ott éltünk. Otthon is angolul beszélünk, de én még mindig magyarul számolok és magyarul álmodok. Azt hiszem, hogy erre érdemes emlékezni. Természetesen az idők során a világról alkotott elképzelésünk is változott. És hát ez a kép, ez Memlingnek egy híres képe, amelyik fönn a mennyországot, lenne a pokolt ábrázolja, és ez azt a világképet tükrözi, és ez egy valódi világkép volt, amelyik az ókorban, de még később is az emberek fejében megfogalmazódott, aminek volt egy mennyországképe, ami fönt van, egy pokolképe, ami lent van. Ezt mutatja ez a kép. Aztán a 19. században ezt a világképet fölváltotta, legalábbis sokakban, egy természetkép, nem világkép, szeretném hangsúlyozni, amelyiket hát egy szalazadali festménnyel illusztráltam, ami egy számítógép klaviatúrát mutat. Szerintesen egyébként, mert a Ctrl-Alt helyett Ctrl-Alt Dali de amit mondani szeretnék, az egy általánosan elfogadott, meg a tudomány beszélne sokak által elfogadott meggyőződés volt, de legvilágosabban Laplace, egy neves matematikus, fizikus fejezte ki, aki azt mondta, hogy ha megadjátok nekem azokat a pontos koordinátát, mi van most a világon, akkor a jövőt ki tudom számolni. Elég merész jelentés volt. Ez egyébként tovább ment még a marxizmus éles filozófiájába is, ők egy néhány korsulával lemaradtak, ez is egy nagyon jó nekünk. Ez azonban nem egy világkép volt, mert mindent az anyagi világhoz kötött, tehát én ezt természetképnek szeretném írni. És hát eljutottunk oda, ahol most vagyunk. A mostani természetképünk az 13,7 milliárd évre visszamenőleg egy eléggé elfogadható és jelenleg még egyetlen kísérleti tényel sem megcáfolt modellen alapul. 13,7 milliárd évvel ezelőtt egy ősrobbanás, Big Bang az angolban következett be, amikor a semmiből, ezt a semmit idézőjelbe tenném, és majd később egy mondatot mondok még erről, valami lett. Először elektromágneses sugárzás, energia, aztán ez kezdett kitágulni, és ugyanúgy lehűlt, elkezdett lehűlni, mint ahogy, hogyha szódát készítenek patronnal, kitágul a széndioxid, ami a patronban van, utána a hideg lesz, a kitágulás miatt lehűlt. Ez a lehűlés olyan mértékű volt, hogy az a hőmérséklet, mondjuk Celsius fokban, ami az ősrobbanás után nagyon röviddel. Ez a nagyon rövid, ez egy olyan rövid idő, hogy képzeljenek el egy egyest, és alatta egy egyest a nevezőben, és utána 43 nullát. Tehát egy ilyen rövid másodpercnyi idő. És ezen belül mi történt, azt nem is tudjuk megmondani. Utána kezdett ez nagyon gyorsan tágulni. Először létrejöttek anyagi részecskék, elektronok, protonok, aztán ezekből lassan létrejöttek atomok, ezekből létrejöttek molekulák, létrejöttek csillaghalmazok, és a végén ott van a gondolkodó ember, véletlenül megérődik gondolkodó, gondolkodáját tették oda. És honnan tudjuk ezt? Hát sok mindenből tudjuk, mert tulajdonképpen alapvetően optikai vagy elektromágneses mérésekből. És ilyen elektromágneses mérés látszik, hogy fönn a bal felső sarokban. A kettő az ugyanaz, csak a műholdakról készül. Az első egy öngép műhold volt, a második egy jobb műhold, látszik, hogy mennyivel jobb a felbontó képessége. És ezzel a világegyetem egy részének, mérték sokkal nagyobb területen, de ez egy részét mutatja, a hőmérséklet eloszlását mutatja, ez néhány század fokos eltérést mutat, de ez az a fluktuáció, ami megmagyarázza azt, hogy hogyan lehet az, hogy amikor egy homogén robbanás következett be, utána ez elkezdett különböző helyeken összecsomósodni. Ha ezt nem látnánk, akkor ezt nem tudnánk megérteni. És hát ebből létrejött az anyag. Ugye fordítva jött létre az, amit Einstein híres elmélete mond, hogy anyag átalakulhat energiává, ezen ő akkor az atombomba vagy a hidrogénbomba, akkor ez fordítva történt, az energia alakult át anyaggá. És hát ilyen módon megszűnt a vákuum, amiben sokan azt hitték, nem volt semmi. Ez sem igaz. A vákuum nagyon tele van energiával, és ilyen rezgő kvantumoknak hívjuk ezt, tehát apró rezgésekkel van kitöltve a vákuum, ugyanolyan rezgésekkel, mint az elektromágneses sugárzásnak a rezgései, és olyan sok van belőle, hogy ennek az energiája a jelenlegi ismereteink szerint végtelen. És minden energia, amit mi mérünk, az ehhez képest mérjük. Tehát ez végtelen állandó, az képest mérjük a mi energiájukat. Hát itt fönn egy szép kristályt mutatok be. A másik az egy nagyon érdekes dolog, ott jobb oldalt. Eljutottunk már odáig, csak kitérőleg mondom, hogy atomokat látni tudunk egy speciális mikroszkóp fajtával, de Péter Lezárnak megígértem, a szakmáról nem fogok beszélni, hogy erről most nem beszélni. Akkor kérem szépen vissza. Egyébként én ilyen mikroszkóppal dolgozom. Az a piros hullámos felület, az rész. Úgy hívjuk ezt, hogy egy kristály. Tehát az atomok szépen rendben réne van helyen, a rézatomok szépen rendben réne van helyezkednek el, és ez egy atomi réteg, egy abszolút sima felület. Csak az atomi görcsösség van rajta. És erre egy néhány kobalt atomot tett fel az a kísérletező, aki ezt az ábrát készítette, és egy speciális mikroszkóp, ami tulajdonképpen egy nagyon finom tű, ami mert tudjuk, hogy hol van, és milyen messze van a felülettől, úgyhogy azt most nem mondom el. Ezzel a tűvel ilyen szép, majdnem, hogy elég is a formájúra tolgatt ezeket a kobalt atomokat a kristály felületén. Most ez azért érdekes, mert tegyük, hogy ez egy elég kis, vagy egyszerűség kedvéért azt mondom, hogy egy elég kis. Na most gondolom, hogy középiskolai matematikai tanulmányaikban emlékeznek arra, hogy az elítésnek két fókuszpontja van, nem úgy, mint a körnek annak egy. És ha sugarak indulnak ki az egyik fókuszpontból és visszaverődnek a határól, az a másik fókuszpontba jut. Na most itt az egyik fókuszpontba tettek egy atomot, a másik fókuszba nem tettek, és mégis megjelent ott egy atom. Ez rót nélküli információ továbbítás ad lehetőséget ezeken az atomi méretekben. Egy néhány évtized múlva számítógépekben ezt használni fogják. Na most már tényleg menjünk tovább. Na most, ugye mi ebben a háromdimenziós térben élünk, bizonyára hallották arról, hogy vannak már olyan elvadult elméletek, amelyek 11-dimenziós térben gondolkodnak. De mindenféleképpen azt mondanám, hogy a fizikusok most már nem háromdimenziós, hanem 4-dimenziós térben gondolkodnak, a negyedik dimenzió az idő. De itt most a háromdimenziós teret mutatom. Tér anyag nélkül az a tér, amit mi elképzelünk, anyag nélkül nem létezik. Ezért, ha megkérdeznék tőlem, hogy hol volt az a pont, ahol az ősrobbanás, tehát a Big Bang történt, azt nem tudnám megmondani, mert nem létezett még akkor tér, amiben ez nem lehetne. Na most, az anyag megszületésével természetesen együtt előkerült a tér is. Na most, ez illusztrációképpen ezt a képet mutatom meg, ez a Hubble űrteleszkópnak, tehát egy szatellit teleszkópnak egy korai felvétele, ennek azt a címet adta a megfigyelője, hogy a teremtés három oszlopa. Amikor egy gyerek voltam, akkor csodáltam az eget, augusztusi éjszakán kiültem a kertbe, és néztem a csillagokat, és úgy képzeltem, hogy ez a világegyetem. Aztán később megtanultam, hogy ezek a csillagok leggyakrabban nem is egyes csillagok, hanem sok millió, esetleg milliárd csillagból álló csillaghalmazok. Aztán most már azt is megtanultam, hogy ennél sokkal fontosabb a csillagok, a csillaghalmazok közötti tér. Ami ugye nem üres, mert ott van az energia, amiről előbb beszéltem. De ezek kívül ott anyag is van, néha egészen sűrű. Előfordul például olyan, hogy egy köbcentiméterben egy részecske van, de általában inkább egy köbméterben van egy részecske. De mivel óriásiak a távolságok, ezért ha nagyon messziről jön a fény, elnyelődik ezen a csillagközi anyagban, aminek van szerkezete, és ez a szerkezet látszik ezen a három oszlopban. Hát a teret szerettem volna ezzel illusztrálni, és akkor a következő ábrát ki, ami Salvador Dalinek egy festménye, az a cím, hogy az idő. A negyedik dimenzió az idő, ez is csak az anyaggal együtt értelmezhető. Ugye vannak, akik régebben a szív ritmusát próbálták idővé konvertálni. Aztán sok mindent, a csillagok járását, ugye manapság pedig ott tartunk, hogy nagyon finom atomórákat csinálnak, amelyeknek egy millió év alatt egy másodperc a hibája, és kérdeznék azt, hogy miért van erre szükség. Ha ez nem lenne ilyen fontos, akkor nem lenne olyan GPS, amivel például nagyon könnyen ide találtam Budapestről a ház elé vezetett. Ugye felmerült persze mindjárt a kérdés, hogy ez az idő, ez egy véges dolog, vagy végtelen. Hát itt első dolog, ahol belép a hit, hogy mi volt az ősrobbanás előtt, azt nem tudjuk, és hogy mi lett utánunk, azt sem tudjuk. Vannak elképzelések, de hát ezek elég bizonytalanok. És hát én a jelenések közéből idéztem ezt a mondást, én vagyok a kezdet és a vég. Azt hiszem, hogy minket ez egyelőre megnyugtathat. De hát még valamiről kell azért két mondatot ejteni, ezek pedig a természet törvények. Ez